Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Isten tiszteletünkön, és mindazokat is, akik a világhálón közvetített Isten tiszteletünkbe kapcsolódnak be. Hirdetem, hogy következő nyilvános gyülekezeti alkalmunk kedden lesz, este 6 órai kezdettel, a Biblia óra keretében, majd pénteken fogok jelentkezni igemagyarázattal a gyülekezetünk YouTube csatornáján. Szomorú szívvel jelentem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten, 20-án, kedden 10 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben kísértük utolsó földi útján Gergely Imre 86 esztendőt élt testvérünket. Isten igéjét hirdettem gyászoló szeretteinek, hozzátartozóinak, akikért imádkozni fogunk a mostani Isten tiszteletünkön is, hogy Istentől kapjanak békességet. Megköszönjük a testvérek adományait, melyek gyülekezeti életünket támogatták. Szeretettel buzdítunk erre továbbra is mindenkit, aki Isten ügyét szívén viseli. Ahogy látják a testvérek, Isten kegyelméből az úrasztalát is megteríthettük ezen a mai Isten tiszteletünkön, úrvacsorai közösségben szeretnénk majd együtt lenni, amikor ennek eljön az ideje. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket zsoltár énekléssel folytassuk. A 135. zsoltárunkból fogunk most énekelni. A 135. zsoltárunk első 3 versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok.
Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Magasztaljátok őtet, kik hív szolgái vagytok, kik állotok házában, és jártok tornácsiban. Dicsérjétek, mert jó ő, áldjátok ő szent nevén, mert ő igen jó kedvű, Jákobot, mint ő nép, Izraelt elválasztá, örökévé foglalak. Mert tudom, hogy ez Isten, erős más isteneknél, hatalma nagy mindenen, beszédében, amit akar az égen, megnézi földön ízben.
Hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 30. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az úrvacsorával, az úrvacsora sákramentumával kapcsolatosan igazítanak el bennünket. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak az egyetlen egy áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, s hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttattak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük, a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust. És hogy Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás. Kik járulhatnak az úrasztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, s akik egyszer s mint kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az úrasztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják. Értek, kedves testvéreim, hajtsuk meg most fejünket, helyünkről fennállva, imádkozzunk. Urunk, csak tiszta kezeket felemelve van értelme téged áldanunk és magasztalnunk. Ezért bűnbánattal állunk meg a te szent színed előtt, mielőtt a te nevedet, ami szánkra vennénk, és azért könyörgünk, hogy irgalmas kegyelmeddel tisztítsál meg bennünket. Legfőképpen arra, hogy készek legyünk útjainkat megjobbítani, és a te rendelésed szerint téged követve az Atyának való engedelmességben járni. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sok mindenről ugyan tudjuk, hogy hogyan és mi módon kedves te előtted, mégsem annak megfelelően tesszük és tettük. Bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk téged, adj erőt arra, hogy mindig készek és képesek legyünk azt cselekedni, amire te tanítottál bennünket, Úr Jézus Krisztus, amit igéd által kijelentesz nekünk, mennyei édesatyánk. Így kérünk, hogy taníts bennünket most is a te utaidra, hogy a mi engedelmes életünk álthassa a te háromszor szent nevedet, és dicsőségedre lehessen minden mondatunk, cselekedetünk, azáltal, hogy annak megfelelő, amit te elvársz tőlünk, mennyei édesatyánk. Légy jó lelkű tanítónk, beszélj a mi szívünkre tehát ebben az órában, világosan, egyértelműen, vigasztalásoddal tölts meg bennünket, hogy hozzá térhessen és hajolhasson a mi szívünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amint a mai napra kijelölt evangéliumi szakaszból szól hozzánk. Márk evangéliumának 4. fejezetéből olvasom az Úr Jézus Krisztus tanítását. Márk evangéliumának 4. fejezetéből a 21. verstől a 23. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ezután így szólt hozzájuk, tudniillik Jézus az ő hallgatóihoz. Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Kedves testvéreim, Isten igéje egyszerűen beszél, de mégsem mindig vagyunk képesek azt megérteni, vagy helyesen érteni. Az ige hirdetésnek az egyházban az az egyik dolga, az az egyik célja, hogy a közösség együtt és egységesen értse meg Isten igéjének üzenetét. Így kell ezt a néhány egyszerű jézusi mondatot is most megvizsgálnunk, hiszen első olvasatra egész biztos vagyok benne, hogy nem egyformán gondolkoznánk és gondolkozunk erről. Noha Jézus szavai egyszerűek, mégis van olyan lehetőség, amikor az ember ezt elolvassa, hogy valahogy mást értsen ki belőle. Például ennek a beszédnek a második része, ahol Jézus így beszél, nincsen semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, semmi titok, ami napfényre ne jutna. Általában azt szokta nekünk jelenteni, hogy előbb-utóbb ebben a világban mindenre fény derül. És szoktuk is ezt mondani, hogy ha valamit nem értünk, vagy nem tudunk, hogy hát nem baj, előbb-utóbb ki fog derülni. Sokszor áltatjuk is magunkat ezzel, vagy olykor gyermekeinket fenyegetjük idézőjelbe ezzel, hogy jó, ha tudod, hogy előbb-utóbb úgyis ki fognak derülni a dolgok. De akik közülünk már hajlott életkorban vannak, azok talán tudják, hogy vannak olyan dolgok, amelyek mégsem derülnek ki, még az idő múltával sem. Talán vannak az életünkben is olyan dolgok, amik nem derültek ki. És valószínű, hogy úgy fogunk meghalni, hogy nem is derülnek majd ki. S ha ez igaz, akkor valakinek nincs igaza. Akkor nincs igaza Jézusnak, aki azt mondja, hogy nincsen olyan dolog, ami ne kerülne a világosságra, amely ne derülne végül is ki. Tehát ez az értelmezése ennek az igének valamiért nem helyes, mert nem alkalmazható mindig. Na de ne vágjunk a dolgok elejébe, vagy a végébe inkább akkor ezek szerint, hanem azt értsük meg legelőször is, hogy amikor itt Jézus ezekben a versekben megszólal, akkor tulajdonképpen magáról beszél, arról, hogy ki is ő valójában. Márk evangéliumát, ahogy olvassuk, látjuk, hogy egyre jobban szélesedik az Úr Jézus Krisztus szolgálata. Egyre több mindent mutat meg, beszél el az embereknek, ami az emberek csodálatát váltja ki, és ezért az embereket egyre jobban érdekli az, hogy valójában kicsoda is Jézus. Miért érdekelte ez az embereket? Azért érdekelte őket, mert Jézus származását tudni vélték, bár tudjuk, hogy nem ismerték a valóságot Jézus igazi származásáról, ugyanis ők Jézust József fiának gondolták. Ezt mondták Jézus, hogy ő a József fia. Éppen ez a tudatlanságuk, mivel ők nagyon biztosak voltak abban, hogy Jézus József a fia, szóval éppen ez a tudatlanságuk volt az oka annak, hogy nem tudtak Jézussal mit kezdeni. Hogy lehet az, hogy Jézus egy egyszerű embernek, egy ácsnak a fia, és mégis ilyen hatalommal bír? Honnan szedi ezt az erőt? Honnan szedi Jézus ezt a világosságot? Hát még 30 éves csak. Nem tudtak róla, hogy Jézus valami nagy rabbi iskolába járt volna. Akkor honnan van benne ez az értelem? Az emberek egyre kíváncsiabbak lettek. Maga ez a szituáció is arra tanít bennünket, testvérek, hogy sokszor adunk könnyed válaszokat nagy és fontos kérdésekre is, amelyek miatt aztán tévedésekben élünk, meg tudatlanságban élünk. Ha az emberek nem lettek volna olyan magabiztosak abban, hogy Jézus József fia, akkor nem lettek volna ennyire értetlenek. Szóval azt gondolom, hogy mi nagyon könnyen meg szoktuk válaszolni azt a kérdést, hogy kicsoda Isten, meg kicsoda Jézus. Mi nekünk is vannak könnyed válaszaink, amiket vagy megtanultunk a konfirmációkor, vagy kigondoltunk magunknak, de amiatt, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda Isten, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda Jézus, azaz hamisan gondolkozunk róla, nagyon sok érthetetlen dolog is összegyűlik az életünkbe. Testvérek, nagyon sokan vannak, talán közöttetek is, akik értetlenek Istennel szemben. Meg szoktuk kérdezni, hogy hogy meri ezt az Isten megtenni? Hát ilyen ez a Jézus? Miért engedi meg az Isten? Mi gondolunk valamit Istenről, Jézusról, aztán értetlenek vagyunk a történéseket látva, de ma arra hívom a testvéreket, hogy figyeljünk oda Jézusra, és érdekeljen is bennünket mindig az, hogy kicsoda Jézus és kicsoda Isten, az alapján, hogy ő mit mond magáról. És lehet, hogy egy kicsit félre kell tennünk azokat a gyors válaszokat, amiket megtanultunk, meg őrzünk magunkba, és amik miatt ilyen feszültség van az életünkben, hogy nem tudjuk Isten cselekvéseit hova tenni. Nem tudunk vele sem, magával sem mit kezdeni. Ezek az emberek Jézus körül egyre kíváncsiabbak voltak. Van ez a fajta kíváncsiság, ami hasznos és jóra vezet. Ha az ember érdeklődik azután, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus, ez egy jóféle kíváncsiság, ilyennek szabad lenni. És abban Isten segít is bennünket, hogy igaz válaszokra találjunk, ha ugyan érdekel bennünket az Úr válasza. Hát érdekeljen az Úr válasza. Jézus a nyilvánosan ugyan meg nem fogalmazott kérdés megválaszolására most a fölolvasott mondatban válaszol, és egy hasonlatot használ. Egy olyan hasonlatot, amit mindenki értett a hallgatósága között, de még mi is értünk, noha egy kicsit már fejlettebb a technika, amely bennünket körülvesz. Mit mondott Jézus? Azt mondja, hogy a lámpást nem azért veszik elő, hogy a véka alá vagy az ágy alá tegyék. Azért veszik elő az emberek a lámpást, hogy a lámpatartóba tegyék, ugyanis a lámpatartóból áraszthatja szabadon a fényét. Jézus tehát itt magáról és a küldetésének a lényegéről beszél. És ha ezt értjük, akkor nyilvánvaló, hogy ebben a hasonlatban, amit ő használ, ő maga a lámpa, a világosság, a világosságnak a forrása. Annak, aki őt elküldte ide a világba, a világ sötétségébe, az a célja, hogy Jézus által, Jézus személyén keresztül világossággal töltse be a világot, a házat. Nem azért veszük elő a lámpát, mondja Jézus, hogy elrejtsük azt egy véka alá, vagy az ágy alá, hanem hogy fölkerüljön a lámpatartóba, és világítson mindenkinek. Jézus azt mondja másik helyen, de szép összhangban azzal, amit ebben a képben is kifejt, mindannyian ismerjük, én vagyok a világ világossága. Én vagyok a világ világossága. Ezt az értelmezést, önértelmezést folytatja Jézus, amikor azt mondja, hogy ezt tudnéli, hogy ő a sötétséget megtörő világosság, fény, nem marad titokban. Tehát ki fog derülni az, hogy ő valójában kicsoda, hogy ki hatalmazta fel arra, amit mond és amit tesz, ez nem fog titokban maradni. Egyértelmű lesz, Jézus azt mondja. Ennek a beszédnek ez a második mondata, amiről a prédikációm kezdetén szóltam, hogy gyakran félreértjük, ez tulajdonképpen magáról Jézusról szól. Ő magára mondja azt, hogy nem fog velem kapcsolatosan titokba maradni, hogy én ki vagyok. Lehet, hogy még most nem értitek, nem látjátok. Lehet, hogy kíváncsiak vagytok. El fog jönni az idő, amikor erre fény fog derülni. Azt mondja Jézus, hogy semmi sem fog titokban maradni az én személyemmel kapcsolatban. Amikor tehát elolvassuk a mai igeszakaszunkat, akkor ott van mögötte egy egyre kíváncsibb hallgatóság, akit foglalkoztat az a kérdés, hogy kicsoda ez a Jézus, honnan van az ő ereje, honnan van az ő hatalma, és Jézus bátorítja a válaszában a hallgatókat arra, hogy legyenek türelemmel, mindent meg fognak tudni a maga idejében, semmi sem fog ővele kapcsolatosan titokban maradni, hiszen az, aki őt elküldte, az, aki őt felhatalmazta, az, aki neki értelmet ad, akitől a hatalma van, annak az a célja, hogy Jézus Krisztus által világosságot teremtsen a világban. Kedves testvéreim, Jézus azzal, amit elmondott, nem csak azokat tanította, akik ott egykor kíváncsiskodva, kérdéseket meg nem fogalmazva nyíltan, de mégis érdeklődéssel vették őt körül, hanem Jézus bennünket is tanít. Amit Jézus elmond magáról, ahogy ő értelmezi magát, az elsősorban nekünk azt tanítja mai embereknek, hogy Isten nem azért küldte Jézust, hogy mi sötétségben éljünk továbbra is. Isten nem azért küldte Jézust, hogy mi a sötétségben éljünk továbbra is. Nagyon fontos tudnunk, mert sokat beszélünk arról, hogy a világ milyen sötét körülöttünk, milyen sötét korszakai vannak a történelemnek. És nem tudjuk ebbe sokszor hova elhelyezni Jézust. Isten azért küldte el Jézust, hogy mi világosságban élhessünk. Azt mondja a Szentírás, hogy akik Jézuséi, azoké az élet világossága. Azaz azt jelenti számunkra, hogyha mi életünket Jézus Krisztusnak adjuk, ha vele szövetségre lépünk, ha ráhallgatunk, ha igazat adunk neki, akkor miénk az élet világossága. Első hallásra sajnos a korunk biztos, hogy megbélyegez engem, hogy én kirekesztő vagyok. Mert ezt mondom, hogy a miénk keresztjéneké, Jézust követő embereké az élet világossága. De nem én mondom, hanem maga Jézus Krisztus állította. Ő a világ világossága, és aki ővele szövetségre lép, mindenki előtt nyitva van a lehetőség, azé lesz az élet világossága. Ebből az is következik, testvéreim, hogy akik Jézuséi, azok nem élhetnek sötétségben. Jézus erről is beszélt, hogy vannak dolgok, amiknek nincsen köze egymáshoz. A sötétségnek a világossághoz. Nincs köze, ezek elválasztható dolgok. És azt mondja Jézus, hogy akik az övéi, azok nem élhetnek sötétségben. Jézus erre tanította a tanítványait. Érdemes így is végigolvasni az evangéliumokat, hogy Jézus hogyan hozta ki egyre jobban a maguk sötétségéből, a maguk sötét gondolkozásából, borulátásából, rossz világképéből a tanítványait. Hogyan vezette ki? Nem élhetnek sötétségben azok. Ha azt mondjuk, hogy mi ismerjük Jézus, testvérek, akkor mi nem élhetünk ugyanúgy, mintha Jézust nem ismernénk. Mert amíg Jézust nem ismertük, addig sötétségben voltunk. Amikor Jézusnak igazat adtunk, akkor kijöttünk a világosságra. És ez két jól elkülöníthető életmód, életvitel, gondolkozás. Akik Jézuséi, azoké az életvilágossága. Akik Jézuséi, azok nem élhetnek a sötétségben, mert ők a világosságban élnek, hiszen oda hívattak el. Akik Jézuséi, harmadszor, azt jelenti, hogy ők nem szeretik többé a sötétséget. Tanítja később az apostol, hogy ne vállaljanak a keresztjének semmiféle közösséget, a sötétségnek a cselekedeteivel. De csak valami olyasmire emlékezteti őket, ami minden igaz hívőnek a jellemzője, hogy irtózunk a sötétségtől. Amíg benne voltunk, addig nem volt probléma, hogy a sötétségben vagyunk. Addig nem volt probléma a buli, a féktelen ivászat, a szabad szexualitás, addig ez a világ legtermészetesebb dolga volt számunkra. Élveztük, örültünk neki. De amikor Isten kihívott bennünket Jézus Krisztus által a világosságra, és megváltozott a mi életünk, és megértettük, hogy ez az igazság, onnantól kezdve Isten elültetett a szívünkbe egy olyan dolgot, hogy irtózunk a sötétségtől. Mi nem szeretjük a sötétséget. Ne értsék félre a testvérek, ma sajnos megint magyaráznom kell. Nem azt jelenti, hogy nem szeretjük azokat az embereket, akik így élnek. Mondhatom így, hogy mi már megértjük ezeket az embereket. Mi azt nem szeretjük, amit csinálnak. Mi nem tudunk ezzel azonosulni. Nekünk ehhez nincsen többé közünk, irtózunk, nem akarunk ilyenek lenni, mert tudjuk, hogy ez a sötétség. Mi pedig kaptunk Istentől világosságot, ami nem más, mint a világ világossága, és tudjuk, hogy ez a világosság Jézus Krisztushoz kötött, akit mi követünk, és ezért mi Jézus Krisztus követőiként nem élünk sötétségben. Nem komálkodunk a sötétséggel, nem haverkodunk a sötétség dolgaival, hanem irtózunk a sötétség dolgaitól. Hadd beszéljek erről nyíltan, hogy amikor a sötétség reklámozza magát, és azt mondja, hogy ez a valami, keresztény szemszögből, ennek voltunk tanúi tegnap délután, akkor irtózat fogja el a szívemet. Én nem akarom, hogy ez legyen a valami. Mert nekem a valami az, amit Jézus Krisztus tanított, amit ő szerzett, ahogy ő megteremtett, az a valami. Ettől meg irtózom. Irtózom attól, hogy az unokáimat, vagy a leendő dédunokáimat majd valaki tanítsa a bűnre. Arra, ami egyértelműen Jézus világosságából nézve bűn. Aki a sötétségben él, annak élvezet, annak alternatíva, annak egy újabb lehetőség. De a világosságból nézve mindez bűn, amitől irtózunk, amit nem akarunk, és ami ellen nyilvánvalóan, törvényesen mindent meg is teszünk. Nincs köze a világosságnak a sötétséghez. Hadd mondjam el nektek azt, hogy nagyon megdöbbentő az, amikor a tegnapi fölvonuláson bekonferálják azt, hogy egy magát kereszténynek való lelkész nem tudott ugyan eljönni, de imádkozik ezért a közösségért. Ez egy megdöbbentő dolog. Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Mert nyilvánvaló, ismerve a lelkész kollégát, nem azért imádkozik, hogy ezek térjenek meg a sötétség cselekedeteiből, hanem ezzel azt üzeni, hogy én veletek vagyok. De testvéreim, az Úr Jézus Krisztus soha nem tett ilyet. Mert a világosságnak nincs köze a sötétséghez. Amikor Jézus Krisztus bemutatkozik nekünk, akkor értsük meg legelőször tehát azt, hogy Isten nem azért küldte Jézust, hogy mi a sötétségbe éljünk továbbra is, hanem hogy általa kivezessen bennünket a világosságra, ahol mi élhetünk, nem sötétségben többé, irtózva a sötétségnek minden cselekedetétől, minden gondolatától, minden kísértésétől. Az, hogy Jézus így azonosítja magát, azt is jelenti, hogy az egyháznak, az őt követők közösségének mindig az Úr Jézus Krisztus világosságában kell élnie. Nem csak az egyéni életünkre nézve igaz ez, hanem minden időben a közösség életére nézve is megáll ez. A keresztény egyház nem mondhat le az Úr Jézus Krisztusról. Ez azt jelenti, hogy félre ne értsük, hogy a keresztény egyház nem hallgathat el semmit, amit Isten az ő igéjében Jézus Krisztus által kijelentett. Mert nyilvánvaló, hogy mindig ez történik a világban, a Biblia nagy könyv, hosszú könyv, úgyse olvassák sokan végig, nem tudjuk, hogy mi van benne, és az egyháznak ez mindig egy lehetőséget ad, hogyha magát el akarja fogadtatni a társadalommal, hogy akkor elhallgatunk belőle dolgokat. Elhallgatunk belőle, nem mondjuk, nem mondjuk. Úgy csinálunk, mintha Istennek nem volna véleménye arról, amit a világ üdvözítő dologként reklámoz. Istennek van véleménye róla is, az egyház erről nem hallgathat. El kell mondanunk, nem mondhatunk le az Úr Jézus Krisztusról, hanem világosságban kell élnünk. Azaz az egyház nem taníthat mást, mint amit az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk. Nem, hogy mást nem taníthatunk, hanem nem taníthatunk kevesebbet, és hadd mondjam így is, nem taníthatunk többet sem annál, mint amit az Úr Jézus Krisztustól tanultunk. Ő a mi tanítómesterünk, aki arra hatalmazott föl bennünket, hogy mindazt, amit tőle vettünk, továbbadjuk. Nem mondta, hogy írjunk ehhez hozzá dolgokat, nem mondta, hogy legyünk szigorúbbak őnálánál, és arra sem hatalmazott föl bennünket, hogy elhallgassunk dolgokat abból, amiket ő nekünk megtanított. Ezért az egyház életének és az egyház tanításának mindig világosnak kell lenni. Megpróbálom ezt közöttetek így tenni, és remélem, hogy megpróbáljuk együttesen is így tenni. Mindig tudnia kell a körülöttünk élő embereknek, hogy az egyháznak, amely Jézusénak mondja magát, azaz a keresztény egyháznak mi a látása, és mi a tanítása egy-egy adott kérdésben. Az nem jó dolog, hogyha mi hallgatunk, az nem jó dolog, hogyha egy adott pillanatban ott van Jézus Krisztus tanítása a kezünkbe, de mi mégis kivárunk, hogy majd meglátjuk, hogy alakul a világ. Nekünk mindig világosan, úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tette, képviselnünk, hirdetnünk és élnünk kell azt, amit az Úr Jézus Krisztustól kaptunk, vettünk és amit ő továbbadásra ránk bízott. Jézus Krisztusnak ez a bemutatkozása, ahogyan ő ott egykor bemutatkozik és fölfedi magát, nem csak arról szól, hogy mi hogyan éljünk, hogy az egyház hogyan éljen, hanem bizony, ahogyan Jézus ezt ott akkor még jövendőlve mondta, hogy majd le fog ez lepleződni, hogy ő kicsoda valójában, mi már hirdethetjük egészen biztosan. Azok, akik ott ekkor ezt hallgatták, még nem tudták, hogy mi is ez pontosan. De mi már tudjuk. Tudjuk, hogy Jézus Isten fia volt. Nem véletlen állunk mögé, testvérek. Az nem egy passzió, hogy mi itt Európában Jézus mögé álltunk, keleten meg Mohamed mögé állnak. Nem egy olyan dolog, hogy ez csak úgy véletlen van, a társadalom hozta így. Az, hogy mi Jézus mögé állunk, az ő követői vagyunk, az azért történik, mert Jézus Krisztus az Isten fia volt, azaz az egyetlen olyan személy, akire hallgatni kell. És megkérdezitek, honnan állítom én ezt? És honnan vesszük? Jézus elmondta, a napfénye fog jönni. Nem maradt titokban, hogy ő az Isten fia. Úgy jött ez a napvilágra, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált. Az ő dicsőséges feltámadása igazolta egyértelműen azt, hogy ő az Isten fia. Nagyobb nálunknál, és nagyobb a mi legnagyobb ellenségünknél, akit soha nem tudunk legyőzni, a halálnál. Mert a halál mindannyiunk ellensége, és mindig győztesnek tűnő ellenség. De van valaki, aki legyőzte a halált, és ennek a feltámadásával adta a bizonyítékát. Ez azt jelenti, hogy aki legyőzte a halált, az tulajdonképpen Isten. Az örök Isten. Jézus Krisztus legyőzte a halált, ő Isten, Isten fia, ahogy nevezi magát, és ahogy nevezzük őt. Mi ezért hallgatunk rá. Lehet választani, hogy ki kire hallgat, de mindenki csak annyira fog jutni, mint akire hallgat. Testvérek, ha ott van a lehetőség a győztesre hallgatni, akkor mi hallgatnánk kevesebbre. Jézus Krisztusra hallgatunk, Isten fiára hallgatunk, és igen, erre bátorítalak benneteket, de erre bátorítunk minden embert is. Hallgassunk Jézus Krisztusra. Jézus Krisztus feltámadását a Biblia prototípusnak mondja, egyetlenszerűnek. Mert talán, akik olvassátok a Bibliát, fölteszitek azt a kérdést, hogy de hát Jézus is támasztott föl embereket. Meg már az Ószövetségben is olvasunk ilyen történetet. Akkor miért pont Jézus az Isten fia? Amikor azokról a feltámasztásokról olvasunk, és feltámadásokról, akkor tudjuk a Szentírásban, hogy ezek az emberek később újra meghaltak. Visszanyerték az életüket e földi élet néhány esztendejére, bizonyos idejére, és utána újra meghaltak testileg. Jézus feltámadása azonban prototípus, azaz az első egy sorozatból, ami azt jelenti, hogy Jézus az örök életre támad fel. Új testben támad föl, nem a régiben, egy egészen új testben támad föl, ami felett nincs többé hatalma a halálnak. Fölment a mennybe, és ott van az örökké valóságban, és azt ígéri az ő követőinek, hogy ott lesznek ő vele. Legyőzve a halált, ott lesznek ő vele együtt, hasonló testben ő hozzá. Feltámadást ígér nekünk, nem ebbe a testbe. Nem abba a testbe, amiben nyüglődünk itt jobbra-balra, ki így, ki úgy, ki amúgy közülünk is. Milyen jó, hogy nem ezt ígéri nekünk az Úrunk, hanem azt mondja, hogy új testbe fog föltámasztani bennünket, amiben már nincsen romlás benne, amiben nincsen öregedés, nincsen fiatalság, hanem ami örök, úgy, ahogy azt látták a tanítványok az Úr Jézus Krisztusban, az Úr Jézus Krisztust, a feltámadott Jézus szemlélve. Nos, testvérek, Jézus, Isten fia, számunkra az egyetlen olyan személy, akire hallgatni akarunk, mert dicsőséges feltámadásával győzelmet vett a halál felett, és bennünket megnyugtat, megbékéltet, mert azt mondja, hogy ahogy én ezt megtettem, úgy fogtok ti is győzedelmeskedni én általam a halál felett. És aki hisz én bennem, annak én örök életet adok, az ugyanazt az utat fogja járni, amit én végig jártam előttetek. Testvérek, csak azok fölött nincs hatalma az örök halálnak, akik Jézuséi, akik beállnak Jézus Krisztus mögé. Jézus tehát az Isten által igazolt győztes, aki azt mondja magáról Márk evangéliumában, hogy ő a világosság, ő a lámpa, nem kell ezért sötétségben élnünk, sőt, abban a világosságban élhetünk, és kell is élnünk, amit ő hozott nekünk, ha az övéi vagyunk. Kedves testvéreim, azt mondtam a prédikáció kezdetén, hogy sokszor könnyelműen válaszolunk arra a kérdésre, hogy kicsoda Isten, vagy kicsoda Jézus. Vannak betanult, könnyed válaszaink. Hadd kérdezzem meg újra ma, hogy kicsoda, ami számunkra Jézus Krisztus. Értjük-e az Úr Jézus Krisztus titkát? Mert én úgy érzem, hogy sokszor a mi engedetlenségeinknek, Jézustól történő elszakadásainknak, könnyed Jézus hagyásunknak az az oka, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda Jézus. Az, hogy ott akkor még nem tudták, és Jézus Krisztus türelmet kér tőlük, és később az ő türelmükre megadta a választ feltámadásával, az bennünket arra kell, hogy serkentsen, testvérek, hogy Jézust már annak lássuk, akinek ő magát fölfedte előttünk. De ha nem ezt látjuk Jézusról, akkor könnyen odahagyjuk. Ha nekünk nem ő a világosság, akkor lemondunk a keresztény normákról. Akkor nem érdekel bennünket, hogy mit tanít a Biblia. Ha nekünk Jézus Krisztus nem az egyetlen győztes, akit követve én is győztessé leszek, akkor ötvözgetjük az életünkbe azokat a tanításokat, amit innen-onnan hallunk, a lélekvándorlástól elkezdve mindenféle fajta dologgal, és azt gondoljuk, hát majd valamit kihozunk ebből. Mint amikor a konyhába abból főzünk, amit éppen találunk. Nem kell. Jézus Krisztus világosan mondja el nekünk, hogy ő a világ világossága. Nem kell más után kutatni, nem kell más után keresni, ha már miénk a világ világossága. Akkor őt kell megismernünk, és a benne való hitben, ismeretben kell egyre jobban elmélyednünk, ha ugyan győzni akarunk. Ha nem akartok győzni, ha szenvedni akarunk, ha nekünk az a jó, testvéreim, hogy végig gürizzük az életünket, és nem jutunk sehova, ha az a jó, hogy sírhatunk a jövőbe majd amiatt, amit nem jól tettünk, akkor nem kell Jézusra hallgatni. Az ember ez zsigerből tudja csinálni. Akkor ne hallgassunk Jézusra, akkor ne kötelezzük el magunkat mellette. Ha nem akarunk így élni, ha valami drága és örökséget akarunk hagyni hátra magunk után, akkor szegődjünk oda Jézus mellé, tekintsünk rá úgy, mint aki a világ világossága, a győztes, és akkor azt fogjuk hátra hagyni, ami ennek a világnak érték lesz ma, holnap, meg ezer év múlva is, ha még lesz világ. Segítsen így bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus egyéni életünkben, és segítsen meg így közösségi, egyházi életünkben is, egyenként mindannyiunkat. Amen. Kedves testvéreim, gyertek fennállva, énekeljünk most. A 234. dicséretünknek fogjuk az első három versét énekelni. 234. dicséretünk első három versét imádságos szívvel. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a végóra mellénk álljon, az a készen találjon, könyörüljön. Jer világosság ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mester. Megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél! Ó, szeretet áraszt ránk melegen, ad
helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk testvérek. Könyörüljél meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy lássuk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban a világosságot, akit elküldtél, elbocsájtottál ebbe a világba, a mi sötétségünkbe, hogy rendet tegyél, hogy megvilágosítsál bennünket ő általa. Köszönjük az ő személyét, köszönjük az ő tanítását, köszönjük a testélet ígét, az írott ígét, amely egyaránt róla és rólad szól, és amely által eligazítasz bennünket egyszer s mindenkorra az örök élet és az örök győzelem felől. Bocsáss meg nekünk, hogy nem látunk téged annak, aki vagy, Úr Jézus Krisztus, miközben feltámadásoddal dicsőségesen hitelesítetted magadat előttünk. Légy segítségül, hogy úgy tudjunk tere át tekinteni, mint akihez senki sem mérhető ebben a világban, és úgy tudjuk a te igazságaidat megragadni, mint amely nem valami emberi szülemény, hanem az igazság. Tégy bennünket így egyértelmű emberekké, akik szeretjük, kutatjuk ezt a világosságot, akik elzárkózunk és elhatárolódunk a sötétségtől, akik így éljük meg közös életünket is itt az egyházban. Kérünk téged, vezessél bennünket, incsél és figyelmeztessél bennünket, ha elhajlanánk tőled, és vond magadhoz egyre jobban a mi szívünket és lelkünket, hogy a tiéd lehessünk egyre inkább. Így kérünk most téged mindazokért, akik megtévedtek közülünk, akik nem tudják megkülönböztetni a jót és a rosszat egymástól. Könyörülj meg rajtuk, és a te világosságoddal ragyogj be az ő életükbe. Kérünk téged azért, hogyha lehetséges, tartsál a mi népünk, országunk között a te világosságoddal, és engedd meg, hogy ezt a világosságot tudjuk mi szeretni, hirdetni, és ezért legyünk készek mindent megtenni, hogy ne győzhessen a sötétség, ne győzhessen mindaz, ami nem az életről, hanem a halálról és a veszedelemről szól. Köszönjük te neked, hogy hirdethetjük mindazt, amit tőled kaptunk. Kérünk téged, emlékezzél meg rólunk, ha elfelejtkeznénk arról, hogy a testi élet nem a végállomás, hanem csak egy része a mi életünknek. Könyörülj meg gyászoló testvéreinken, vigasztald meg őket és erősítsd meg a szívüket, hogy hozzá tudjanak fordulni, és nálad találjanak békességre. De így kérünk beteg testvéreinkért is, hogy őrizd meg őket a kétségbeeséstől, sokkal te inkább segítsd őket, hogy hozzád menekülhessenek, és benned találhassanak békességre. Imádkozunk te hozzád a jövő nemzedékért, fiatalokért, gyermekeinkért, unokáinkért, dédunokáinkért. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, tarts meg bennünket kegyelmedben. Amen. Következő percben kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvéreim, fennállva folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival fohászkodjunk eképpen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk még tovább könyörgésünket népünkért, nemzetünkért is imádkozzunk a himnusz szavaival.